Én Stirkata vagyok, ez pedig a Bitcoin Kebab, a Bitcoin Bázis podcastja. Az egész kriptovilágot a merge tartja izgalomban, amiről annyit elspoilerezhetek, hogy az Ethereum Main Network és a Beacon Chain összeolvadását jelenti. És mivel jelenleg Vitalik Buterin biztosan nagyon elfoglalt, ezért egy sokkal jobb vendéget hívtam meg mára, hogy elbeszélgessünk ezekről a dolgokról, aki nem más, mint Szil úr. Szil úr kriptográfus, kvantumszámítástechnika kutató, blokkláncfejlesztő, hacker, illetve dolgozott az Ethereum Foundationnek is. Hello, Szil úr, nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Én is köszönöm a meghívást, sziasztok!
Na hát azoknak, akik nem ismernek téged, megtennéd, hogy egy picikét elmeséled, hogy hogyan kerültél az Ethereum Foundationhöz, illetve mivel foglalkozol?
Az Ethereum Foundation-ös sztorim nagyjából 16 végén kezdődött informálisan akkor még, akkor egy ilyen pentester, alkalmi hackkelős, picit kontributálós, ugye open source, már úgy kontributálgattam kriptóhoz, de elmondható, hogy nem nagyon értettem. Mivel első direkt interakcióm az Ethereum Foundation-nel egy itteni meetupon volt, ahol Nagy Dani, egy másik sokkal kórabb tag is adott elő, és emlékszem, hogy ez volt az első találkozásom az Ethereum virtuális géppel, és úgy nagyjából a Bitcoin UTXO modell, etc. technikailag megvolt, de még nem volt teljes a kép, és emlékszem, hogy Nagy Danitól egy ilyet kérdeztem, hogy akkor most fizetős lesz az internet? Mert hogy ugye ott a gas fee-ket mondta, hogy mibe kerül írni, és hogy tényleg ennyire kis volt még a sztori.
Merre vagyunk arccal?
Igen. De hogy már úgy a kódbázisban viszont jártas voltam. Most meg ugye pont, hogy megfordult a sztori. Na de hogy ezen a meetupon egyébként több magyar tag is jelen volt, és volt egy fél magyar tag is, akivel utána később összejártam partizni, meg a technikai nuanszokról beszélgetni, ugye a mély kriptográfiáról, és ő egyszer csak valamikor január-február körül 17-ben feltette a nagy formális kérdést is, hogy akkor nincs-e kedvem a Foundation-ben csinálni ugyanezt tovább, most már rendes keretek között is, hát hogy ne lenne, persze, hogy van. Úgyhogy így kezdődött az EFS munkám. Ott úgy persze addigra nagyjából rendbe rakódott, hogy pont, hogy ez a gas fee, ez nem azt jelenti, hogy fizetős lesz loginolni az Ethereumra.
Arról mesélsz egy picikét, hogy hogyan jutottál ideig? Ugye volt egy nagyon jó cikk, amit olvastam rólad nem olyan régen, azt hiszem, hogyha jól emlékszem, a nyáron jelent meg a Forbes-ban, ahol azért egy elég átfogó képet kaphatnak az olvasók rólad, és én szerintem be is fogom ezt linkelni majd a podcast leírásába, annak, aki nem olvasta, hogy el tudja olvasni. És ott azt olvastam, hogy 14 évesen próbáltad meghekkelni a tanárod számítógépét, és így indult ez a karrier. Mesélsz erről egy picikét?
Persze, World of Warcraft-ozni próbáltunk a haverjainkkal. Egy iPodon hurcibáltuk a játéknak a kopiát, és hát persze kérte a tanárnak a jelszavát az iskolai gép, de hát milyen nehéz lehet feltörni a tanárnak a gépét, gyorsan rágoogliztam, hogy how to crack passwords. Persze az kiderült, hogy nem egy olyan, hogy csak úgy rágooglizol és csá, eltelt vele jó sok idő, mire úgy actually sikerült, nem is értem amúgy, hogy miért nem adtam fel, nagyon akarhattam vovozni, de hogy eltelt egy csomó idő, mire végre sikerült bypassolni azt a rohadt jelszót, és így azon kaptam magam, hogy hát ez hekkelés. Szóval ezt így frankon megtanultam egy lokális jelszót bypassolni, és ez egy tök jó tudás. Csak akkor még nagyjából összemostam a programozással. Aha. Ugye nem tudtam teljesen külön választani a kettőt, és akkor picit önhibámon kívül, picit tudatosan nagyon beleástam magam itt az IT security hacking részébe a programozásnak, és utána meg is tartottam, ha már megvolt ez az előnyöm. Szóval miután képbe kerültem, hogy egy kicsit destruktív részét tanultam meg a codingnak, akkor már el is helyezkedtem abban, mert az ilyen előnyöket ki kell használni. És akkor később is, amikor web developerként dolgoztam különböző cégeknél, akkor főleg ez a security irány rendberakása volt mindig a fókusz, ami a blockchainben is az előnyömet képezte. Ugye securityben is különböző kis ágazatok léteznek, és ott is a kriptográfia volt a fortém, mert abban van a legtöbb matematika, amihez szintén volt affinitásom, és ott végig érződött, hogy nincsenek ilyen hackkelős trükkök, ugye egy tanárnak az admin jelszavát, de még néha egy Facebook jelszót, egy e-mailbe belecsempészni valami vírusos linket, az mind kreatív munka, és azon ügyködünk, hogy kikerüljük az árakat. Hogyha most elképzelünk egy lakatot, akkor végig azon dolgozunk, hogy azt hogy kell lehetne kikerülni, és máshogy bejutni. És a kriptográfia volt egy ilyen nagyon érdekes szitu, ahol nincsenek kiskapuk. Ott van a matematika, és hogyha minden rendben van, akkor azzal kell tudni harcolni, és legtöbbször nem lehet vele harcolni. És ez szerintem gyönyörű volt, és emiatt is ebbe sokkal erősebben beleálltam, és körém nőtt igazából, amikor megindult 16-17-ben pont ugye az ICO hullámnál ez a nagy kriptó hullám, akkor azon kaptam magam, hogy hát csak azért, mert értettem elsőre a whitepapert, én egy óriási jelölőben vagyok, amire le kéne csapni.
Te így születtél, nem? Szerintem, hogy
IT-ra
voltál predesztinálva, hogy ezzel foglalkozzál. Kanyarodjunk rá szerintem az Ethereumra, de ne is az Ethereumra először, hanem beszélgessünk egy picikét a konszenzus mechanizmusokról. Ugye a merge kapcsán annyit nyilván mindenki tud, hogy ez a proof of work konszenzus mechanizmusról a proof of stake konszenzus mechanizmusra való átállást fogja jelenteni, de hogy ugye többféle konszenzus mechanizmus is létezik. Kibontod ezt nekünk egy picikét, hogy mit jelentenek ezek a mechanizmusok?
Először is rendbe kell rakni, hogy miért van egyáltalán konszenzus mechanizmus egy ilyen layer ezekben az elosztott hálózatokban. A nagyon rövid válaszom, ez csak egy picit pontatlan, az, hogy azért, mert nem tudunk órákat egyeztetni. És a sorrendiségét a beérkező tranzakcióknak, ami ugye, hogyha pénzről van szó, akkor nagyon fontos, hogy ki utalt előbb és ki később, mert az dönti el, hogy van-e elég pénzem valamit kifizetni. És a lényeg az, hogy 5-10 számítógép még össze tudja hangolni az óráit ahhoz, hogy tudja, hogy melyik másodpercben vagy millisekundumban érkezett be A tranzakció és B, vagy hogy melyik érkezett előbb. De hogy ugye az internet laggol, néha rossz, ugye ma is esős idő van, te is panaszkodtál rá, ilyenek azért történnek minimálisan, vagy valaki szándékosan lekapcsolja a gépét, hátratartja a netet, és azért 500 meg 5000 nóddal már annyi időbe telne összehangolni az órákat, hogy most kiérkezett be előbb, hogy több időbe kerülne összehangolni az időt, mint feldolgozni ténylegesen a tranzakciót. És akkor ugye leállna a network. És ezek a konszenzus mechanizmusok a blockchainben, azok, akik sorrendbe rakják a tranzakciókat, és egy másik nagyon fontos tulajdonság, amivel kell rendelkezzenek, hogy ugye egy 5000 nódos networkben feltehetjük, hogy azért lesznek rossz akarói a networknek. Aki még akkor is rosszat akar a hálózatnak, hogyha az neki pénzbe kerül, csak mert egy irracionális támadó, ugye, ilyenből sok van. Úgyhogy a konszenzusban valahogy be kellene súlyoznunk azt, hogy csak olyas valaki szólaljon fel, és szavazzon blokkokra, akiről bizonyítható, hogy az neki fáj, hogyha hazudik, vagy kimarad. És ugye ebből a kettőből rakódik össze fejben, hogy a proof of something, a something része az, aminek fájnia kell. Ugye a work azért, mert a munkát, amit az ASIC miner és az elektromosság, amit beleéget, hogyha hülyeségre használtuk el, akkor az fáj. És ez 2008-ban, meg még előtte hashcash időkből nagyon egyszerűen modellezhető dolog volt. Ugye akkor még technológiai volt a szempont, ez, hogy ezt valahogy meg kell oldani, hogy ne spameljenek szét az e-maileken, ugye onnan ered a proof of work, hogy e-mail spamet szűrtek vele, és hogy a CPU idő az nagyon fájdalmas volt, főleg 2008-ban. Ugye jó, technikailag lejártuk, megnéztük, hogy ez működik, proof of work, etc., csak ugye ott kijöttek a gyerekbetegségek, hogy hát ez végtelen energiát eldarál, és igazából az a 0,001%-nyi output, amire kíváncsiak vagyunk, a maradék, 99,99% az elég értelmetlenül.
A semmibe, bár,
Igen, és bár technikailag elértük a célt, mert közgazdaságtanilag fájdalmas egy validátornak csalni a networkben, mert rengeteg work-öt el kell vele daráljon, de mély közgazdaságtanilag meg nem racionális a sztori, és akkor jött az ötlete a proof of stake-nek, hogy hát ha már úgyis indirekt pénzben méri a miner a veszteségét, mert oké, hogy van difficulty, meg hash rate, meg gigahercek, de a legvégén az összes miner abban méri a nyerességét, vagy a veszteségét, hogy mennyibe került az áram, meg mennyi pénzt hozott.
Persze, mi a matek.
És akkor az volt az ötlet, hogy ültessük át mi is direkt pénzmodellbe azt, hogy mi fáj, mert a végén úgyis mindenki abban mér, és akkor a proof of stake. Lerakja valaki egyből a pénzt, és egyből a pénzt veszti el, hogyha adversarial behavior, hogy mondják ezt, ellenséges viselkedést észlelünk a networkön. És akkor emellett ugye különböző dolgok megszülettek még, ugye a proof of elapsed time, ugye az eltelt idő is fáj, mert az idő is pénz, storage alapú, arról is nemrég, hát nemrég, egy fél éve adtam elő a Chia Network konszenzusáról, ami ugye storage, tárhely alapú, mondván, hogy a tárhely az IT-ban a legolcsóbb erőforrás, vagy a legolcsóbban előállítható erőforrás, ezért jobb inkább azt pazarolni. A lényeg az, hogy mindig arra kerekedünk vissza, hogy közgazdaságtanilag fájdalmas legyen, amit elveszít az ember azzal, hogy felszólalási jogot kap a hálózatban benyögni egy blokkot.
Aha.
Hogy szerintem ez történt most a networkben, és szerintem ez a sorrend, ez a kijelentés, ezt ne tudja valaki egy nap 200 000-szer büntetés nélkül elvégezni, és mindenki azzal van elfoglalva, hogy a csalókat szűri.
Kíváncsi vagyok, hogyha ez volt a rövid magyarázat, akkor mi a hosszú? Jó, ez csak vicc volt. Na, térjünk rá a merge-re. Mit jelent a merge? Miben áll ennek a nagysága?
Hát ez egy óriási dolog, ugye hosszú-hosszú évek óta ígérve van. Hát ez semmi, sem az Ethereum Foundation, de senki a blockchain szakmában nem tudta, sem az induláskor, de szerintem még 2 éve sem pontosan, hogy ez egy mekkora volumenű fejlesztés lesz, főleg azért, mert az elméleti tudásnak is a nagy része 16-7-ben még nem létezett. Még azt is megkockáztatom, így személyes véleményre, hogy az utolsó tégladarabok a képben, ami helyre rakta az egészet, az így épp, hogy a COVID előtt érkeztek be különböző elméleti eredmények a proof of stake-ről, ami még muszáj volt ehhez. Uh-huh. Úgyhogy ez egy óriási fejlesztés volt, és egy óriási dolog lesz a merge, ami pedig abból áll, hogy ugye 20 decemberében megérkezett ez a Beacon Chain, és oda már ugye le lehetett rakni a stake-elést, és ott megy is a proof of stake konszenzus, de ő csak így a maga állapotát méri, szóval ott nem a tényleges Ethereum tranzakciók folynak be elvalidálásra, hanem csak azok, hogy kirakott be stake-elni pénzt, és ki lesz majd validátor a merge után. Ő csak ezt az állapotot követi, de azt ugyanazzal az algóval, ami most merge-elve lesz.
Tehát ez egy testnet végül is, akkor nem mondhatjuk.
Annál már egy picit több, mert hogy ugye egy Shadow Fork is fut már a háttérben az Ethereumon, ami már szimulálja a tényleges tranzakciókat, és a merge első lépése az lesz, hogy a Beacon Chain-t átvezetjük arra, hogy most már nem csak a saját állapotát vezeti, hanem a tényleges Ethereum network-öt, amit most ismerünk. És ugyanazokat a tranzakciókat egyszerűen átcsatornázzuk a Beacon Chain-re, és a Beacon Chain lesz a consensus layer. És ez még sokszor elő fog kerülni, mert az egyik legfontosabb dolog ezzel a merge-el, hogy sokkal jobban ketté szakítottuk most a layereket, mint eddig. Most már user szempontból is, mert fejlesztői szempontból eddig is 2 különböző réteg volt, a végrehajtó meg a consensus layer. Most azért user szempontból is mindig ott kell legyen a szemünk előtt, hogy ez 2 különböző dolog lesz, meg appfejlesztőként is, meg validátorként, stakerként is.
És gondolom én, bocsánat, hogy közbevágok, laikusként, hogy ez még nagyobb biztonságot eredményez a felhasználók számára, nem?
Security szempontból szerintem nem fog változtatni az egész. Ha indirekt belegondolok, igazából még várok is pár security incidenst a sztoritól, nem azért, mert az Ethereum bármit elszúrna, hanem mert a validátorok mostantól fel kell húzzanak maguknak egy konszenzus nódot is. Szóval, ha eddig volt egy Geth nódunk, mondjuk AVS-ben futtatva, akkor a merge után kötelező lesz egy Lighthouse vagy egy Prism nódot is futtatni egy hosting szolgáltatónak, ami ugye felületet ad arra, hogy mellé konfiguráljuk, és abból incidens lesz. Úgyhogy nem direkt a merge-nek a folyamatából várok én incidenseket, hanem abból, hogy egy picit bonyolít azon, hogy hogyan üzemeltetünk Ethereum nódot.
Aha.
És az ilyen bonyolítások általában arra vezetnek, hogy aki belebonyolódik és nem érti, az el is szúrja. A másik, hogy azért app szempontból ugye most a Bellatrix részt említettük, ugye két része lesz, az a Bellatrix és a Paris. A Bellatrix lesz az, hogy a most csak saját magát maintainelő beacon chain-t visszacsatornázzuk az Ethereum-ba, és később a terminális difficulty elérésénél lesz, hogy a tényleges végrehajtó layert is átalakítjuk, mert mostantól változni fog, hogy hogy néz ki egy blokk. Eltűnnek mezők a blokkokból, lecserélődnek hívások, bekerülnek új mezők, fix lesz például a block issuance, mármint, hogy fixen 12 másodperc, óriási valószínűséggel lesz egy-egy blokknak a kibocsátása, ami azért dappokat és mai smart kontraktokat is meg tud majd téveszteni. Egy példában pár smart kontrakt nagyon helytelenül abból nyert ki véletlenszerűséget, hogy milyen időközönként jönnek a blokkok. Mert hogy ugye proof of workben, hogyha azt millisekundum idő intervallumban nézzük, az majdnem random. Mert ugye senki nem tudja pontosan, hogy mikor lesz kibányászva egy blokk. És hogy ugye mai napig működik úgy egy nagyon elfuserált randomness beacon, hogy két blokk közötti idő távolságot vesz véletlennek. Ugye a kontraktot nincs lehetőség upgrade-elni a merge után, viszont a merge után fix 12 másodperc lesz a
Értem, egy blokk létrejövetele.
Vagy hát nem is fix, de hogy majdnem teljesen determinisztikus belőni, ott már csak tényleg a network környezet fogja befolyásolni az eltolódást. Úgyhogy security téren lesznek bonyolódások, de nem annyira direkt, hogy valami bug lesz a node implementációban, ami egyébként valami augusztus 22-e óta már kint is van release-ben, és a nódok update-eltek, és most már csak tényleg várják, hogy üssön egyet az óra, és a következő blokkot már úgy húzzák be a networkbe.
Ugye a Bellatrix lesz szeptember 6-án, tehát 5 nap múlva kezdődik az attrakció, és akkor a következő lépés pedig, ahogy említetted, a Paris. Igen. Ez mit jelent?
Ő a végrehajtó modul, szóval ott a folyamat, ahogyan beérkeznek a blokkok, ahogyan validáljuk, hogy hogy néz ki a blockhead, helyesen néze ki, rendesen alá van írva. Egy picit ez is köthető a validáláshoz, de ez már inkább csak IT upgrade, mint közgazdaságtani sztori.
És ezt fogja követni a Shanghai, hogyha jól
Igen,
tudom.
Ahol lehetővé válik az, hogy a stakerek a 20-ban berakott stake-et kivehessék. Ugye kivehessék. A profitot megkapják, de hogy az egy ilyen miszkoncepció, hogy azonnal ki fogják venni a stakerek a merge után a berakott pénzüket, mert hogy a 2 éves return-t most mindenki lecsap. Ez nem lehet majd a merge után.
Igen, tehát a Shanghai tehát az évek múlva fog bekövetkezni, nem? Vagy hát legalább egy év múlva. Tehát ez nem most, szeptember 16-át követően.
Hanem... Igen, az biztos, hogy nem most belátható időn belül. Szerintem még nem is idén, most a pontos deadline-t nem tudom, még belsőt sem, de hasra szerintem biztos, hogy nem idén érkezik a Shanghai for.
Ja. Mit fog jelenteni mindez a felhasználók számára?
A legtöbb felhasználó igazából nem kell semmivel foglalkozzon a merch kapcsán, hát annyi, hogy amiért mindenki sírt, hogy az energiafelhasználás az ugye egy ezrelékére lecsökken ezzel, és kíváncsi vagyok, hogy utána mivel lehet majd támadni a blockchaint, ha ez megszűnik. De a legtöbb felhasználó, szóval konzumer szempontból nem kell vele, igazából még egy hangyányit gyorsabb is lesz a network, mármint tranzakciós szempontból. Mondjuk most, hogy ebbe belegondolok, egy picit annyiban talán át kell alakítani, hogy különböző rétege lesz annak, hogy mit jelent az, hogy konfirmálva van egy tranzakció. Mert ugye a proof of stake meg a proof of workben sok mindent egymás ellen lehet állítani, de amit én a legjobban szeretek, az, hogy a proof of work az implicit, a proof of stake, meg valami 2020-as eredmény, hogy soha nem lehet implicit. Aha. Ami kibontva annyit jelent, hogy a proof of workben elég csak egyszer bekiabálnom a networkbe, hogy itt egy blokk, és mindenki el tudja dönteni, hogy az vagy igaz, vagy nem. És azonnal lekönyvelni, hogy az alapján, hogy igaz-e vagy nem. És a proof of stake-ről viszont sajnos kiderült, hogy egy beleszólás soha nem lesz elég. Legalább kétszer kell, hogy sziasztok srácok, szerintem ez az új blokk, Mindenki szavaz utána, ez a második kör, és abból döntjük el, hogy mi le történik. És ez a tranzakciókra is hatással lesz most a jövőben, mert az, hogy bekerült a blockheadbe egy tranzakció, nem feltétlenül lesz ugyanolyan erős, mint proof of workben. Most is ugye 2-6 blokkot kivárnak az emberek megérzés alapon, de most már sokkal indokoltabb lesz a sztori. Pont ezért a több roundos kommunikáció miatt egy picit bonyolódik az, hogy hogyan kerülünk validálásra, és ez egyébként nagyon jól ledokumentálva meg is van, ez a 3 lépcső, és mindegyikről nagyon jól kell majd tudni, hogy mit jelent az, amikor tényleg fixen, megmásíthatatlanul benne vagyunk a hálózatban, és a kétharmados többség kell, mint régen, és valószínűleg, hogy az összes operátor és service provider és szolgáltató csak az utolsót fogja a user elé tolni, hogy ezzel ne kelljen foglalkozni. De azért jó, hogyha ezzel tisztában vagyunk. Ez a konzumer oldali. Miner és validátor oldalon pedig már érintett.
Na, ez lett volna a következő kérdésem, igen.
Igen, ott lesz egy kis bonyolódás, hogy most már két szoftver csomagot is kell életben tartanunk, ahhoz, hogy validátorok vagy stakerek legyünk. Mert ugye sokkal jobban szétválasztottuk a konszenzus és a végrehajtó layer a networkben, ami technikailag eddig is szét volt választva, csak most már fogyasztó oldalon is nagyon erősen, és implementáció oldalon is szét kell, ami bonyi lesz egy picit, majd szerintem megjelennek azok a hosting szolgáltatók, akik ezeket abból csinálnak pénzt, hogy ezt leegyszerűsítik a user számára, és van click solution-ök a staking nódokhoz, de a miner és staker oldalon erre kell figyelni, meg persze azt a beacon chain óta mindenki tudja, hogy high availability-t kell a consensus nódon, szóval magas rendelkezésre állást biztosítani, mert ha nem vagyunk online akkor, amikor ránk esett a választás, hogy propózáljunk egy blokkot, az ugye a büntibe kerül.
Szerintem nagyon sok mindenkit érdekel, és a személyes véleményedre vagyok kíváncsi, mert tudom, hogy nem vagy jós, vagy jövőbelátó, de mi lesz szerinted az árfolyammal?
Én azt várom, hogy lesz egy pillanatnyi zuhanás az uncertainty miatt.
Aha.
Mert tényleg egy hihetetlen hosszú fejlesztésről beszélünk, és a legtöbb ember, aki látott szoftvert, azért tudja, hogy óriási szoftverfejlesztések ritkán szoktak első nekifutásra kulcsfordításra gond nélkül menni. Csak hogy ez nem egy konvencionális szoftverfejlesztés volt, ami itt történt, de a tudat okoz majd szerintem uncertainty-t, és ott lesz egy minimális visszaesés, plusz ugye a minerek is, ahogy kilépnek, ugye még el kell válnia, hogy most mi lesz ezzel a forkkal, vagy hogy lesz-e ETH POP fork, meg hogy a minerek most mennyire lesz fájdalmas nekik. És amikor ezek a kérdések helyre kerülnek, utána visszaállunk ugyanebbe a stabil körforgásba, vagyis hát nem pont ugyanabba, mert kimaradt egy másik nagyon fontos implikációja a merge-nek, hogy nagyjából nullába kerül a kibocsátás és a defláció tokenek számával. Ugye nagyjából tized annyi ether fog keletkezni egy nap alatt, mint most, ugye a merge után.
Igen, igen.
Mert ugye jelenleg a beacon chain-en és a proof of work-ön is keletkezik, és ugye a POF a terminális difficulty-val megszűnik, úgyhogy az ether infláció, ami ott történik, az attól is elesünk. Úgyhogy sokkal-sokkal kevesebb lesz a piacra kerülő ether egy nap alatt, ami szintén azért befolyásolhatja a piacot. Hát ugye ideálisan nullába kerülünk, és tényleg csak a piac fogja eldönteni, hogy akkor most kére új több tokent, vagy deflálunk az előző EIP alapján.
Igen. Említetted a forkot, és ugye erről, hát mondhatom, hogy pletykák keringenek, hogy egy hard fork fog következni. Mit jelent ez? Mesélsz egy kicsit erről?
A minerek, én sem nagyon sokat tudok ezekről a pletykákról, nem nagyon követem, mert egy ideje én is proof of stake hívőbe át lettem térítve.
Tényleg?
De hogy ugye az a pletyka, igen, hogy a Butthurt minerek összeálltak egy koalícióba, és lesz egy AdPov nevű fork, amiről mindenki mást állít, hogy most pontosan mekkora a hashpower, meg mekkora erő van a fork mögött. Ugye a tőzsdék is beígérték, hogy majd talán átvilágítják, vagy még támogatni is fogják ezt a forkot, de hogy tényleg semmilyen konkrét információm nincs ahhoz, hogy erről nekem bármi véleményem legyen. Vagyis véleményem van, mert szerintem nincs elég erő ahhoz, hogy ez meg tudjon születni, és nem is kéne neki.
Na, igazából erre voltam kíváncsi, hogy szerinted ez egy szükséges lépés. Ez nyilván így a bizalom hiányát sugallja, nem? Hogy nem bíznak abban, hogy ez egy ilyen zöggenőmentes átállás lesz, vagy hogy jó megoldás.
Ha csak ennyi lenne, azzal semmi baj igazából. Ha csak ennyi lenne a szempont, mert azt meg lehet úgy is oldani, hogy akkor egy shadow fork keletkezik, és párhuzamosan a másikkal, vagy opt-in változtatjuk a dolgokat. Az a baj, hogy a fő szempont a profit. Szóval itt arról van szó, hogy a bányászok féltik a profitjukat.
Ja, hát ez mindig a pénz beszél. Az miért van, hogy a nagy kriptotőzsdék, ugye tegnap óta a Binance például felfüggesztették az Ether tranzakciókat?
Hát ők valószínűleg nem teljesen biztosak az zökkenőmentességéről a merchnek, és nem is lehetnek, szóval bármennyire is tudom, hogy végtelenül lokos emberek dolgoznak a Foundationnél egy Binance méretű tőzsde, de igazából bármilyen tőzsde, aki más emberek pénzét kezeli, nem építhet csak ilyen bizalomra.
Igen.
Neki ugye bizonyítékokra alapuló riskmodell kell, és kötelező a riskmodelljébe, hogy egy ilyen upgrade során ezt nem teheti meg egyszerűen. Ugye tudjuk, hogy magyar szereplők is ugyanezt a stratégiát nagyon helyesen követik.
Igen, 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 igen. Igen, csak biztos egy pár emberben ez ilyen bizonytalanságot
Én személy szerintem gond nélkül át fog menni a merch, de nyilván azért, mert nem üzemeltetek dollármilliárdos tőzsdét.
Igen, valószínűleg emiatt. Arra van válaszod, hogy ugye nagyon sok éve beszélnek már a merge-ről, voltak már dátumok, hogy ez mikor fog megtörténni, de aztán mégsem történt meg, hogy miért pont most történik meg?
Hát mert végre tényleg kész van.
Fair enough.
Hát a sok késés az tényleg elméleti és technikai hiányosságra is fogható volt, és hát átlagosan az IT-iparban a becsült idő 2,1-szerese szokott lenni a késés, ami nyújtódik azzal, hogy mennyire nincs piacról beszélünk, és hát ugye a blockchainben szuper nincs piacról beszéltünk.
Igen, igen.
Az, hogy miért pont most történik, hát azért, mert már mindenki nagyon sírt, hogy mikor jön már a proof of stake, és izom hihetetlen munka belefolyt, hogy ez meg tudjon ilyen korán történni. Relatív korán most ugye ahhoz, hogy az utolsó halasztás mikor történt, és mindenki másfél-két évet várt a következő epokra.
Szerinted egyébként lehet, hogy ez egy buta kérdés részemről, de hogy melyik a legjobb blockchain jelen pillanatban, amire a legjobban lehet fejleszteni, és igazán nagy jövője van?
Hát erre most szigorúan fejlesztői szempontból válaszolok akkor, és azért mondom az Ethereumot, mert kiforrott a toolchain. Ugye a Solidity az nem egy túl jó dolog fejlesztői szempontból, ezt még a Foundationon belül is aláírják páran, viszont ott a legkiforrottabb a toolchain, szóval ott vannak olyan eszközeink, amivel egy-kettő fel tudunk húzni magunknak másodpercek alatt egy forkot teszteléshez, és különböző akkuntokat, és bár van mindenféle blockchain már generation 2, 3, ki tudja milyen generációs chainek, mindegyik más-más előnyökkel az Ethereummal szemben, gyorsabb, biztonságosabb, más az account model, etc., de hogy olyan toolchain, mint az Ethereumban, és nem azért, mert hihetetlen szakszerű, hanem mert régi, és mert ott van a dokumentáció már mindenhol, és a blogposztok, és bárminek utána lehet könnyen nézni, és Stack Overflow, és a tapasztalat összegyűlt már körülötte, az az Ethereum.
Mit gondolsz egyébként a többiről? Gondolok most például a Polkadotra, nem olyan régen Six-el podcastoltam, és megmondom őszintén, hogy én nagyon fellelkesültem, bár nem vagyok fejlesztő, de hogy amiket mondott, meg mondjuk ő nagyon lelkes volt, és ez nagyon átjött. Én laikusként úgy látom, hogy a Polkadot igazán nagy jövő előtt áll. Tehát, hogy óriási hangsúlyt fektetnek jelen pillanatban a fejlesztésre.
Ez így van, az Inket én is nagyon szeretem. Ez a Polkának a Rust alapú DSL programozó nyelve. Ezt nagyon, nagyon támogatom. Hát ugye pont én is a WebAssembly csapatban dolgoztam a Foundation-nél, ahonnan eredt ez az egész, futtassunk Wasmot a blockchainben, mert az jobb irányzat, és az Ink eddig szerintem a legjobban összeszedett DSL erre a célra. Ott a konszenzusban is vannak nagyon érdekes sztorik. Biztos vagyok, hogy tényleg a Polka is nagy jövő előtt áll, de nekem szerintem még kell egy kis idő ahhoz, mert játszani nagyon szeretek vele, meg így magamnak kísérletezni, protokollokat átimplementálni Ethereumról Polkára, tökéletes. Aha. De amikor ügyfél felé kell tartanom a hátam határidővel, oda még nem vagyok magabiztos ahhoz, hogy tényleg minden kulcsra készen fog működni napra készen, és tudok garanciát vállalni arra, hogy hát sziasztok, most történt ez az újítás a Polkán, és emiatt késünk egy picit. Ebben benne van nagy részt azért, hogy én se vagyok túl jártas még a Polkában hozzá, aha, de megkockáztatom, hogy azért az is, hogy a Polkan sem elég idős ahhoz.
Ja, hát nyilván a rutin meg az évek. És hát persze bizonyítania kell egy blokkláncnak ahhoz, hogy nagy magabiztossággal lehessen használni. Te ugye dolgozol aktívan blokklánc projekteken.
Így van.
Hogyan látod az elmúlt időszakban nagyon meredeken ível felfelé a száma cégek által fejleszteni kívánt blokkláncoknak? Tehát, hogy így beszivárgott a mindennapokba? Mondhatjuk azt, hogy elindult az adaptáció?
Gyakorlati felhasználás szerintem sokkal látványosabban elindult, és nagy szerencsére, és nagyon hálás vagyok azért, hogy most már nem csak azért, hogy olvastam Forbes-on erről a blockchain szituról, csináljunk mi is, hanem már tényleg kezd átmenni lassan, hogy pontosan mire is való. Uh-huh. Amire azért ez az elvetemült NFT őrület is rávezetett picit minket. Talán az előző itteni podcastomon említettem is, hogy nagyon-nagyon sok, sőt, sokkal több rossz kimenete volt ennek az NFT hullámnak, mint aha, jó. De szükséges volt ahhoz, hogy megtanuljuk ezt a leckét, meg sok más leckét is. Szóval a felhasználási az, hogy mire használható a blockchain, meg el kéne kezdeni használni nagy cégek által, vagy KKV által, az szuper jól szerintem, és egyre jobb irányba megy. Az, hogy házon belül blockchaint építünk, az szerencsére nagyon ritka, mert legtöbbször nem kell.
Igen.
Szóval még azokból is, aki megkeresett engem, hogy saját blockchaint kell, a nagy részéről kiderül, hogy egyébként egy Ethereumos DAP-ról beszélünk, aha, csak nem akarnak gas fee-t fizetni, és aztán a végén kiderült, hogy egy blockchain fejlesztés az sokkal nagyobb
költség. Sokkal többbe kerül, jaja, mint így kifizetni a fee-t.
És szerintem az nem nagyon növekedett számosságban. Ugye utoljára 2020-ban volt olyan projektem, hogy akkor from scratch építsünk blockchaint.
És ezek privát blokkláncok, nem? Amiről beszélsz, tehát nem public, igen, hanem egy-egy aha, projekthez.
Tartozom. Nagy szerencsére az volt az utolsó. Igen, és most ugye nyilván benne van, hogy engem kerül el from scratch blockchain irányzat, aminek csak azért nem örülnék, mert tényleg nem jó, hogyha mindenki sajátot épít, csatlakozni kell hálózatba és platformokba, hogy interoperabilisak legyünk, aha, mert az az igazi mass adoptionnek a titka.
Tehát akkor a hype-ot végül is követi a megvalósulás.
Hát igen, meg a mostani medvepiacot is, ugye most lejjebb állt a hype,
igen,
mindenki
igen,
kihúzódott.
Jó, de most van idő dolgozni ilyenkor, nem?
Igen.
Bitcoin blockchainről egyébként mi a véleményed?
Hát az első helyét senki nem veheti át, ugye az...
Ez az!
Ezt most nem úgy állítom, mint Bitcoin Maxi, hanem ugyanahhoz a mantrámhoz nyúlok vissza, hogy azt hiszem még mindig kint van a GitHub-jukon, hogy ez egy experimental digital currency. És azért a legtöbb kísérletet a bitcoinnal futottuk le, ami azt jelenti, hogy a legtöbb leckét is arról, hogy hogy működik jól egy digitális pénz, a bitcoin adta. És azt senki nem veheti el, ugye? Lehet, hogy lassú, meg proof of work, segwit, végtelen probléma van, de azért azt az érdemet, hogy 2008 óta rajta kísérleteztük a digital currency működését, tőle kaptuk az egészet, azt senki nem veheti át. Bármennyire is szerintem már mindent megtanultunk, amit lehet a bitcointól, és én azért nem vagyok maxi, mert szerintem nem tudunk már többet kisajtolni belőle elméleti eredményt. De nem cáfolhatja meg senki a múltbeli eredményeit sem. És azért is ugyanúgy szerintem ott a helye a top 10-ben, meg az első helyét is megérdemli a mai napig.
Igen.
De úgy aktívan foglalkozni, kutatási, implementációs, használati szinten én már mással foglalkoznék.
Említettem én ugye a felvezetőben itt a kvantum számítás technikát, és megmondom őszintén, hogy engem nagyon-nagyon érdekel. Sokat is olvasok róla, egy rettenetesen izgalmas terület. Van arra definíció, amit így el tudsz mondani, hogy egyáltalán mit jelent a kvantum számítás technika?
Próbálom összeszedni úgy, hogy ne kelljen formális matematikai definíciót adni. Röviden Feynman, Richard Feynman egy fizikai Chuck Norris alkotott egy... Ő tényleg a fizika Chuck Norris-a volt. Állított, vagy be is bizonyította, hogy ugye bizonyos számítások, és itt nagyon hangsúlya bizonyos számítások, ugye Heisenberg részecske fizikájával hekkelve egyszerűbben megoldhatóak, mint a klasszikus Turing modellben. A Turing modell az ugye azon alapul, hogy van egy head, ami olvas egy szalagot, azon tud jobbra-balra mozogni, és ilyen alapon számolunk. És ugye a Turing-Church tétel meg kibontja, hogy minden probléma, amit emberként meg tudunk oldani, azt meg tudjuk ezzel a Turing-géppel is oldani. És akkor Feynman jött ezzel, ugye olvasva az akkori kvantum eredményeket, vagy hát feldolgozva az akkori kvantum eredményeket, hogy ott hekkelve egy picit a részecske fizikával van egy-két probléma, amivel kikerülhető ez a Turing modell, és soha nem látott gyorsaságon tudunk számolni, de akkor még konkrétumot ő nem adott arra, hogy pontosan hogy. Az első konkrétum pont sor volt, aki prímeket tudott faktorizálni polinomidőben, ami nagyon csúnyán hangzik most.
Ez már megaladja a képességeimet.
Igen, ez nagyon csúnyán hangzik. A lényeg az, hogy ez egy hatalmas eredmény volt, mert hát nagyjából a görögök óta próbálkozunk ilyesmivel, és a kripto javarésze erre épül, de ezt most nem akarom ide belekeverni. És amiért hangsúlyoztam a bizonyos számításokat, hogy azért nagyon kevés olyan típusú számolást ismerünk, ami tényleg gyorsabb kvantum számítógépen, mint klasszikusan. Erre az egyik kedvenc példám, hogy összeadni számokat nem tudunk kvantum számítógépen, vagyis hát tudunk, de hogy hihetetlen overhead és erőforrások kellenek hozzá, hogy két számot megbízhatóan össze tudjunk adni. A másik hátránya, hogy probabilisztikus. Ugye minden kvantum számítás probabilisztikus, és ugye rámérünk egyszer, és ott benne van az első mérésre, hogy nem kaptuk meg azt az eredményt, ami egyébként a helyes. Kaptunk eredményt, csak ki tudja, hogy miért. És akkor szoktunk általában sikeresnek, vagy helyesnek, jól implementáltnak tekinteni egy kvantumgépet, hogyha 66% eséllyel kiköpi a jó megoldást. Erről született egy vicc, hogy a kvantum számítógép programozási interjún megkérdezik tőle, hogy mennyi 14.731-szer 65.535, és akkor benyögi, hogy 17. De hát ez teljesen helytelen. Nem baj, de gyors volt, nem igaz?
Oké. Mit fog hozni egyébként a kvantum számítás technika az emberek életébe?
Senki nem tudja. Én sem tudom.
Oké.
Feynman sem tudta előre, és az egész MTA kvantum, vagy a Wignerben a kvantum laborból senki nem tudja pontosan, hogy miféle eredményeket tud hozni, milyen lehetőségek vannak, ugyanúgy, ahogy Satoshi sem tudta, hogy a blockchain hová fog vezetni 18-ban. Úgy generikusan persze tudjuk, hogy hát persze bizalmatlanságot oldunk meg a blockchain-nel, mert ma is erre használjuk, csak hogy ugye konkrétan hogy, és ugye NFT-k, meg etc.
Igen.
Ugye pont ugyanezt fogjuk csinálni, hogy AVPP és BQP komplexitású problémákat fogunk megoldani kvantumgépen, de most az, hogy az a rákkutatást fogja revolucionalizálni, vagy az űrutazást, az senki nem tudja. Egy könyv címe viszont Quantum Computing Since Democritus. Ebben van egy ilyen példa, hogy ha össze kéne hasonlítanunk a mostani emberiséget ahhoz, amikor több ezer vagy akár millió kubites kvantumszámítógépekkel járkálunk, akkor most kb. A kromanyoni ősember üti össze a kavicsokat, hogy tüzet csiholjon technológiában.
Tehát ennyire az elején járunk a dolognak.
Szóval igen.
Figyelj, Szilúr, nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésre álltál. Én nagyon élveztem a beszélgetést, legfőképpen azért, mert értettem, amit mondasz. Már a nagy részét, hogyha őszinte akarok lenni. Remélem, hogy a hallgatókat is sikerült közelebb hozni.
Témához.
Nagyon sok sikert kívánok neked a továbbiakban, és remélem, hogy még fogunk beszélgetni.
Én is. Alig várom.
Köszi, Szilúr. Szia.
Köszi.
Ez volt a Bitcoin Kebab, a Bitcoin Bázis podcastja.